Nagy szeretettel tisztelt testvéreimet! Ez a Vasárnap Isten tiszteletének az első estéjén, alkalmán, és nagy szeretettel köszöntöm körülben Nagy Károly lelkipásztor testvéremet, és kedves feleségét, Zsuzsa asszonyt. Örülök, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt lehetünk együtt közösségben. Minden kedves testvéremet a mai napi új szövetségi szakaszból szeretném köszönteni. Pál apostolnak a Korintusi első levélnek a 13. fejezetéből, ezt olvastuk egyéni csendességünkben a mai napon. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyannál leszel, mint a tengőért vagy tengőszínvonalon. És a jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyekről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzdalom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jelenző mondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelvek, megszűnnek, vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret. Rész szerint a prófétálás. De mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek van még, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermeknek élő dolgokat. Mert most tükör által humánosan látunk, akkor pedig kintről szintre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amit én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Kedves testvéreim, folytassuk a mi előkészítő Isten tiszteletünket, a 338. számú dicséretünk, valamennyi mind a négy versének végénekésével. A 338. számú dicséretünket énekeljük végig. Így kezdődik a 338. számú énekünk. Lelki próbáljunkban Jézus légy velem.
Lelki próbáljunkban Jézus légy velem.
Látvája, engem hívok áldás kegyelem és békesség az adassék nékünk bőségesen Istentől, ami mennyi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Szeretett testvérek, Istenem, ki hálával és örvendezéssel jöttem, hogy a nagyketi arckép csarnokból egy nem szívesen látott arcot, Júdás arcát lássuk meg, azért, hogy megmutassa Istennek szent igéje, hogy a mi Istenünk olyan hatalmas, hogy a legnagyobb rosszból is képes kihozni valami csodát. A legnagyobb rosszból, abból, hogy a tanítványi körből valaki a sarkát a mester ellen emeli, lássuk, hogy hogyan írta ezt meg az evangélisták közül Máté. Máté evangéliumából olvassuk Istennek hozzánk szóló üzenetét. Mielőtt kinyitnánk azonban a Szentírást, kérjük Isten szent lelkét, hogy nyissa ki a szívünket, hogy értsük és jól értsük mindazt, amiről itt most szó van. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Hálát el, szívvel állunk meg szent színed előtt, hogy te, aki beszélő Isten vagy, szóltál sokszor és sokféleképpen, próféták által, atyák által, az utolsó időben a fiú által. Köszönjük, hogy ez a beszéd, ez nem veszett el, hanem Isten szent lelke megőrizte a számunkra. Szólj hozzánk, Urunk, nekünk pedig hegyezd a fülünket. Add a te szent lelkedet, hogy értsük és jól értsük az üzenetet. Áld meg az ige hirdető, hogy ajkáról a tiszta ige hirdetessé, és áld meg az igének hallgatói, hogy a sokszor hallott, jól ismert történetből hagy bontakozzék ki az életnek beszéde, amilyet ez számunkra megiratott. Ő érezte, kérünk, légy itt közöttünk, áld meg igére figyelésünket.
Amen.
Máté evangéliumából a 26. részből és a 27. részből fog most felolvasni. A 26. rész 14., 15. és 16. verséből és a 27. rész 3. versétől hangozik az ige. Ne legyen olyan egyhangú, szólaljon meg egy másik hang is. Tehát Máté evangélium a 26. rész 14-15-16. Verse és a 27. rész 3. versétől kezdődően.
26. rész 14. versétől kezdődően olvasom. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriót és Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok 30 ezüstöt állapítottak meg neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt.
27.3.
Amikor pedig Judás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbántatették, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta. Védkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták, mi közünk hozzá, a te dolgod. Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig feltették az ezüstöket, és így szóltak. Nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérzi. Aztán határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas medőt, az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt mai napig is vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása. És vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek, és odaadták a fazekas mezőjét, ahogyan megparancsolta nekem az Úr.
Köszönöm szépen. Furcsa választás az, hogy ebből a csodálatosan gazdag és szép arcképcsarnokból egy ilyen ronda, egy ilyen szörnyűséges alakra esett a választáson. Dante a pokol legmélyebb bugyrára képzeli Júdást, amit ott egyenesen a sátán rágja, marcangolja, szörnyűséges kínok között szenvedve, mert szerinte nincs annál iszonyúbb, mint amikor valaki a szentet, a tisztát, a csodálatosat elárulja, amikor hűtlenné lesz ahhoz. Ott van a sátán, hiszen ő is ezt csinálta, ő is méltó módon szenved, mert hátat fordítani az Istennek, az ő trónja fölé helyezni a trónját, nagyobbnak lenni, és versenyre kelni a teremtménynek a teremtővel, van-e annál nagyobb iszony? Igen, 18 évszázadon keresztül nem volt kérdés, hogy nincs szörnyűbb alakja a Bibliának Júdásnál. De az elmúlt időszak csavart a beidegződéseken, és kibillentette a jóérzésű embereknek ama gondolatát, hogy hol helyezzék el Júdást. Addig-addig mesterkedtek, míg a szörnyűségen alakból egy hőst kreáltak. Júdás a hős, az igazi, aki az ügy érdekében az életét áldozta. Júdás a ügy, mert meg volt írva, hogy az ember fiát el kell árulni, és ő fiatal életét adta azért, hogy ami meg van írva, az beteljesedjék. Júdás a hős, aki mártír halált hal. Hát van ennél szebb, micsoda félreértés, amikor a szörnyűségek között keresik Júdást. Igen, ma már minden a feje tetejére áll, és sokan el is bizonytalanodtak rajta. Kérdezték, de hát hogy kell nézni? Hát ott van a Júdás evangélium, ott van Júdás a hős. Hogy kell Júdásra helyesen nézni? Hogy kellene? Biblikusan. Ha Jézus azt mondja, hogy az ember fia elárultatik, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja, akkor azt nem a piedesztára kell állítani, azt nem dicsőíteni kell, és magasztalni kell, hanem rábólítani, hogy jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Így akkor aztán Júdás visszakerült méltó helyére, legfeljebb csak azt nem érti az ember, hogy vajon mi váltotta ki Júdásból ezt a szörnyűséget. Sok okos teológus gondolkodott már ezen évszázadokon keresztül, különféle tippeket adva súgnak a mai igen magyarázónak, hogyan is nézzen Júdásra az emberiség szörny alakjára. Vannak, akik azt mondják, hogy Júdás cselekedetét a pénz motiváltak. János a szeretett tanítvány, aki az utolsó vacsorát Jézus kebelén pihen, tudott valamit. Meg is írta az ő evangéliumában, hogy ez a Júdás a tanítványok pénzügyminisztere volt, nála volt a deszény, és éppen az előző bibliai történetben látjuk, hogy amikor megkeni Jézus lábát olajjal Mária, akkor Júdás elkezd támogatni. Hú, hány font is ez? Hú, mennyiért is lehetne ezt eladni? És jó lehet Máté úgy hozza, hogy a tanítványok felhördülnek, de Júdás volt az, aki először felhördül, legalábbis János így adja elő, és ezt én teljes mértékben el tudom képzelni, ugye, hogy gondolkodik szám, micsoda pazarlás. Hát ebből lehetett volna mennyi pénzt szerezni, a szegényeknek adni. Szólt is mondja a szegényekre, mondja az írás. Azon sopánkodott, ennyi pénz. Tényleg nagyon sok pénz, ugye egy edénár, egy pénz, ez is egy munkás nap száma volt. Reggeltől estig dolgozott a kemény hőségbe, és kapott egy ezüstöt, de az egy ezüst olyan vásárlőértékkel bírt, hogy egy hadtagú család jól lakott belőle egész nap. Így aztán az a 300 dénár, az bizony jó egyévi keresete volt egy embernek, és bizony nem kis pénz. Júdás, mondják a magyarárok, azt sajnálta, hogy nem cserhet ez előre, mert szokása volt, hogy amit a tanítványok betettek a közös elszénybe, abból ő csenegetett. Hát ebből a pénzből már lehetett volna jócskán csenegetni. Minden esetre úgy magyarázzák, hogy még az árulása is a pénzéségre ment ki, mert hogy Jézus felett nem jönnek be a vágyai, nem jönnek be az elgondolásai, még virágvasárnap felvillant valami, hogy hú, ezt a Jézus királyként közönti, na akkor végre ez a Jézus, végre észesztél, végre azt csinálja, amit kell, végre magához ragadja hatalmat, végre király lesz. Ebből a királyságból nekem is jut egy vastag, szép szelet. Hogy ez motiválta, vagy nem, ki tudja. Nincs megírva, csak sejtett a Biblia, hogy talán akár a csalódás is lehetett az ő árulásának oka. A csalódás. Azt gondolta, hogy ha Jézus az a messiás király, akkor majd megvalósul a királysága, elüzi a rómaiakat, Dávid trónjára ül és uralkodik, és de jó lesz akkor neki. És telnek az évek, és nem történik semmi. És Jézus nem ül a trónra. Micsoda pofon lehetett Júdásnak, amikor látja, hogy a kenyérszaporítás után királlyá akarják tenni, Jézus meg rá se mozdul arra, hogy király legyen. Nem akarja. Mit akar ez a Jézus? Miért jön? Hát mit csinál? Én mikor jön be az én elgondolásom, az én vágyam, az én tervem? Ki tudja? Nincs megírva. Fölöttébb ne bölcselkedjünk, mint ami megiratott, vajon mi lehetett az indítéka. Ha nem piszkáljuk nagyon ezt a kérdést, akkor talán a nyelvi szerkezetekből, én is a felé hajlok, az jön ki, hogy Judás nem a csalódásában, nem a pénzéségében motiváltatott, hanem haragjában, bosszúból árulta el a mester, bosszúból, hogy nem úgy lett, ahogy ő gondolta. Semmi sem úgy lett. De a pénz dolog se úgy volt, a hatalom se, a siker se, a karrier se, semmi se lett úgy. El tudom képzelni azt a dühöt, amikor rádöbben erre. Uram, rátettél engem, és én hagytam magam rátenni. És 3 évet eltékozoltam az életemből, és semmi nem történik itt. Akik hőst csinálnak Júdásból, ezen a ponton azt mondják, hogy Júdás késztette Jézust, hogy valljon szív, hogy ő a Mesiás, hogy Júdás vette rá Jézust arra, hogy lépjen már, hogy csináljon már valamit. Az írás hallgat erről, és ott áll előttünk a tény. Mi a tény? Vannak, akik azt mondják, hogy hát ez a Jézus jól beválasztott, amikor meghívta Júdást a tanítványi körbe. Mert ugye nem Júdást jelentkezett, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Hát de én? Hát te ilyeneket választasz? Nem tudtad, kit választasz? De tudtad. És ha tudtad, akkor ilyeneket választasz, és még ingereled is a pénzéhesre. Rábízod a pénztárcát, a tanítványok kicsi pénzét. Tényleg nem értjük. És tényleg nem a mi dolgunk, hogy azokat a gondolatokat, amelyek nem a mi gondolataink, azokat mi átlássuk és megértsük, minden esetre egy, ami biztos, tudta Jézus. Honnan tudom, hogy tudta? Ha olvasta. Azt mondja, közületek egy az örömmel. Ha tehát tudta, hogy közülük egy az ördög, akkor miért nem lett fele? Helyre nem hajtotta félre? Miért nem itt adta ki? Miért nem? Kérdezzük azt, hogy megvan a válasz, mert erre én nem tudok választ adni. Azt hiszem, más sem, mert ez nincs megírva, és ami nincs megírva, arra ne mondjunk, ha, meg de, meg talán, meg semmit sem mondjuk. Van itt épp pedig, ami meg van írva, gondjuk ki szépen azt, amiről az írás beszél. Van egy mellékneve ennek a Júdásnak, olyannyira, hogy szinte egybe olvad vele, Iskáriótes Júdás. Azt jelenti ez az is, hogy a férfi ember. Azt jelenti, hogy Kerióthez, hogy Keriótból való. A tanítványok mind galileaiak, de a Júdás, hogy Izrael 12 törzséből teljes legyen, egy Júda belé. Kerióth ez valahol ott van, délen, Júda tartományában, és onnan származott ez a is, ez a férfi ember, és így kapta a Keriót nevet. Az evangélisták, amikor róla beszélnek, és felsorolják a tanítványi névsort, egy jelzőt tesznek. Emelékszenek meg azzal, hogy Keriótból való férfiú, hanem hozzáteszik, hogy aki elárulta a mester. Én tovább megyek. Én nem elégszem meg ezzel a jelzővel. Mert Júdás nem csak elárulta a mesterét, hanem kézre adta. És az egészen más. Nem érte be azzal, hogy azt mondja, hogy rendben, hát ott szokott imádkozni, de Gecsemánéban biztos ott van most is. Hanem azt olvasok, hogy megegyezett. Főpapokkal, hogy akit én megcsókolok, azt kell majd elkapni. Ez a Júdás kiválasztatott, együtt élt, együtt járt a mesterrel, részese volt a tanításoknak és a csodáknak. Szemtanúja, hogy a vakok látnak, a sántát járnak, a süketek hallanak, a némák ujjongva beszélnek, a bénák szögdécselnek, pontosok tisztulnak, még a halott is föltámad. És milyen különleges, milyen más az a szív, amely a dolgokat nézi. Júdás számára minden közömbös maradt. Hogy mire figyelt, és mit töltötte be a lényét. Nem tudjuk. Vannak, akik megint oda billentik a mérleg nyelvét, hogy a pénz. Igen, az írás beszél róla, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Azt mondják, hogy a szerelme gondolatainak a 80%-a szerelme tárgya körül forog. Megértjük akkor, hogy a pénz szerelme mennyire leköti az ember. Ha tényleg Júdásnak ez volt az egyik fő indítéka, indító oka, akkor gondoljuk el, hogy minden gondolata a pénzszerzés körül, a harácsolás körül forog. Akkor, amikor Júdás különleges alakját vizsgáljuk a továbbiakban, akkor egy momentum legyen az, amire szabadjon a figyelmet irányítani. Igaz, hogy a tanítványoknak is sok idő kellett, hogy mindabból, amiket láttak, azt mondják le, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Vagy amit Tamás mond, én Uram és én Istenem. Júdás látván a dolgokat nem jutott messzebbre, mint az udvarias tanító a mester megszorításnál. Még árulásában is azt olvassuk, hogy üdvözlés mesterét megcsókolgatja őt. Akkor, amikor ezen elgondolkodunk, akkor jelzés értékű ez. Mindaz, amit lát, belőle nem hoz ki jószerivel semmit. Egy egyszerű rabbinak is mondják udvariasan és kötelesség tudóan, hogy mester, hogy rabbi, hogy tanító. De hát óriási különbség van a rabbik és Jézus, a mester között. Még az ellensége is elismerik, hogy úgy tanított, ahogy soha senki még nem tanított. Hogy ő nem könyvből olvasta és tanulta a tanítani valókat. Hanem ő valami egészen másat hozott. Valami rendkívüli, valami egyedülálló. És Júdás, ez a rendkívüliség, ez az egyedülállóság, ez nem érintette, meg ez elhúzott mellette. Minémű lélek lakozhatott benne? Minémű? Azt mondja az írás, hogy az, ami bennünk is. Alapvetően mindenki úgy születik, hogy az Isten ellensége képtelen a jóra, képtelen arra, hogy meghallja az Isten szavát és az akaratát, és képtelen neki engedelmeskedni. Mindjárt bűnben fogadunk, és bűnben melenged bennünket az anyánk, és nincs különbség. Úgy, de nagyon ágáltam, amikor én ezt olvastam. Nincs különbség. Ha mi az, hogy nincs különbség? Hát azért, uram, valami különbség azért van. Nézd, ott vannak a szörnyűséges alakok, ott ülnek a börtönbe sorba, én meg, hát én, azt mondja, nincs különbség. Mindenki úgy születik, sorsa, kárhozat és a halál, az egyik 19, a másik egy hián 20, de hangzik az örömhír, hát Jézus azért jött, hogy az elégtelen életeket elégségesre kerekítse, és azért jött, hogy életét adja mindazokért, akik képtelenek a jóra, képtelenek az igazság meghallására, akinek nincs szeme meglátni, hogy Jézus a Krisztus, aki érte áldoztatot. Júdásnak nem volt. És mielőtt nagyon elkezdenénk rajta botránkozni, és nagyon mélyen érintene bennünket, hogy hogy lehet ilyenért, hogy lehet ilyen, hogy a választottak, a 12 közül az egyik, aki egy levegőt szív 3 éven keresztül, egy száza már az ő mesterével, elmegy a főpapokhoz, és így szól, na mit adnátok nekem, ha kezetekre adnám őt? Elképzelek egy iszonyatos küzdetet. Egy nagy kufárságot. Akkor odaállt, azt mondja a helyként, na, mennyit éreznek te? Én mondok olyat, amiből belecsendül a fületek. Megkérdeztétek, hogy aki tud valamit, és aki segít, kézre keríteni, az jutalmazza. Na, mit adsz? Na, mennyit adsz? Elképzelem, hogy az vitatkozok, na, mennyit adja, mennyit érez, mennyit? Á, 20-at? 30-at? Jó pénz volt. 30 pénzért olyan rabszolgát lehetett kapni, aki duzzadt az erőtől, ügyes volt, okos, értelmes és munkabíró. És megadták az árát, megbecsülték 30 ezüstre egy rabszolga árára. Adunk 30-at, jó lesz? Elképzelni. Jó, 30? Na, ide! Ide azt a 30 pénzt. És leszámolták neki a 30 pénzt, alkudoztak, és megállapították. 30-at adott. És Júdás ettől kezdve keresi az alkalmat, hogy hogyan is lehetne a tervét megvalósítani. Más evangéliumi tudósításunkból tudjuk, hogy Júdás, amikor az utolsó vacsorára vészte, és kiderül róla, hogy ő az, és Jézus mondja, na, menj el, és tedd meg, amit készít megtenni, akkor egy tálba márt Jézussal. És nem húzza vissza a kezét. A jó érzési ember, ha nyúl a tálhoz, és a másik is nyúl, visszahúzza a kezét. Milyen ember lehet az, aki vált a tálba, és nem húzza vissza a kezét? Ez a Júdás, azt olvassuk róla, hogy kereste az alkalmat. Előtte megállapodik, hogy akit majd megcsókolok, azt kell elfogni, és később, amikor az elfogatás történetét olvassuk, akkor hűtanúi lehetünk, és szemtanúi annak, hogy abba állapodott meg, hogy akit én megcsókolok, azt kell elfogni. A kirendelt vivékek nem ismerték Jézust, meg aztán sötét is volt. És Júdás azt használta fel, hogy köszöntéskor megölelték egymást, akik szerették, és meg is csókolták. Júdás a hitvány, mert az áruló mindig hitvány. Nem éri-e azzal, amit a megbízói kérne, hanem hitvány szíve végén érzi, hogy valamit túl kell teljesíteni ahhoz, hogy elhiggyék róla, hogy ő ilyen aljas. Júdás sem éri be azzal, hogy megöleli és megcsókolja a mestert, hanem az ige arról beszél, hogy egy gyakorító cselekmény. Tehát többször egymás után elkézve, vagy ölelgeti, jobbról, balról csókolgatja, közben érte, látjátok, kit ölelek? Látjátok, kit csókolok? Látjátok, hogy ezt kell elfogni? Érdekes az, hogy közölték a mestert, üdvözlégy, mester! Ez az üdvözlégy azt jelenti, hogy örülj, ugye láttuk Máriánál, örülj, kegyelembe fogadott az Úr van, te veled áldott vagy, átmegy köszönésbe, mint ahogy ma átmegy, hogy adjon Isten jó napot, aztán lekopott már róla az adjon Isten, csak a jó napot maradt, de az gyakorlatilag azért azt jelenti, hogy adjon Isten. Hogy az Isten legyen, aki jó napot ad, és itt is egy köszöntési forma volt, örülj! Örülj, mester! Ha minek örüljön? Júdás! Annak, hogy mindjárt el fog tárulni. Hogy Jézus messiás, hogy volta, Isten volta, kidomborodjék, nem azon lepődik, hogy na hát ez a Júdás, hát ilyen, hát most akkor mi lesz ebből? Hanem a köszöntésre ő válaszol, és ő mondja, Júdás, hát ezért jöttél? Hát ez a te célod? Ezért ölelget? Ezért köszöntesz? Ezért csókolsz? Júdás! És Júdás nem válaszol erre vissza, nem döbbenti meg, hogy leleplezték őt, hogy ez volt a célja a köszöntésnek, hogy nem a bevezetés, hát egy köszöntés a bevezetés. Vádás, békesség, és akkor várjátok, hogy majd mondok valamit. Nem, hát nem azért, a vádás, békesség, és akkor megyek. Júdásnak ez volt a cél. Ez volt a vége. Akit én megcsokolok, azt kell elkapni, én megcsokoltam, mi kapjátok el. Vége. De az írás még nem tett pontot, még én se teszek, mert azt mondja, hogy közben volt, befolytatódott a per, mit hallott Júdás, mit nem, látta Jézust hallgatni, pedig hát hallhatott volna, mondhatott volna, védekezhetett volna, de amikor Júdás, aki őt elárulta, még pontosabb az, aki őt kézre adta, ugye, hiszen most láttuk, hogy egész napig csókolgatta, amíg el nem kapták, látta, hogy elítélték, megbánta a tettét. Júdásban is megmozdul a lelkiismeret. Júdásban is valami lezajlik. Hát azért talán ezt mégse kellett volna. Hát most elítélik halálra. Hát azért nem gondoltam, hogy halálra ítélik, talán csak az, hogy egy kicsit gyorsítsuk már meg a folyamatot, mikor lesz már király, hogy én az ő dicsőségében sütt kérdezzek. Azért nem gondoltam, hogy elítélik, azért én ezt nem gondoltam volna, hogy azt mondják rá, hogy méltó a halálra. Hú! Ezt nem gondoltam volna. Szóval megbánta a tettét. Én? Jóvá is akarta tenni. Fogta a pénzt, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta, védkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Elképzelem a cinikus képüket, elképzelem, amit válaszolnak, és mi tudunk hozzá? Nem kell hozzá. Lásd a következményeit majd. És erről fogta a gyűlél, odavágta a pénzt, szinte hallom, ahogy csörrennek az ezüstök a templom követetén, és
elhívván az ezüstöket elment, és azt olvasjuk, hogy felakasztotta magát. Elment, felakasztotta magát. Hitvány lelke konfliktusba került a valósággal. Elárultam az igazat, a szentet, a tisztát, az ártatlan, és már nem lehet jóvá tenni. Már nem lehet visszacsinálni. Azt olvasjuk, hogy ezt a konfliktust nem tudta elvadazni. De sokan vannak ma is, akik ha konfliktusba kerülnek, egyszerűen nem találnak rá megoldást. És mivel a magyar mindig rossz helyen keresi a megoldást, és ez már szinte hagyomány, hogy rossz helyen kereste az apja, rossz helyen a nagyapja, rossz helyen a dédapja, és ez megy apáról fiúra, hogy rossz helyen keresi, és ha rossz helyen keresi, akkor nem is talál megoldást. Akkor ebből az akatolásból csak úgy lehet kilépni, mint ahogy a sláger mondja, hogyha nem tudod már elviselni azt, amiben vagy, lépj ki, mint egy rossz cipőből, ringasd el magad. A magyar elringatja magát, kilép, mint egy rossz cipőből, Júdás is ezt csinálta. Ide jut még a rossz biblia olvasó is. Felcsapja a bibliát, elolvassa, hogy ezek után a következő dolog történt. Aztán felcsapja egy másik helyen, és akkor azt olvassa, hogy Júdás pedig azt mondta, védkeztem, elárultam az ártatlan vét, még közünk hozzá te dolgok, elhújtotta az ezüstöt, eltávozott, ellentét felakasztotta magát. Lapoz tovább. A lapozgató, aki nem összefüggéseiben olvassa az igét, és azt olvassa, eredjen össze is a két cselekedet. Hát így kell nekünk igét olvasni? Mert akkor Júdás példakép lesz. Nem tudod elhordozni, amiben vagy, akkor kösd fel magad. És el is köti magát. Magyarországon a világ elsők között vagyunk, akik nem tudják elviselni, de vannak én. Kilépnek mindegy rossz cipőből, és feltetik magukat. Szomorú lenne, ha itt fejezném be, mert az írás nem azért iratott meg, hogy a szörnyűségek és az iszonyatok legyenek a példaképük, hanem azért, hogy ez biztatás, bátorítás, reménykeltés legyen. Hogy ebből tanuljunk. Tehát mit lehet tanulni Júdás történetéből? Milyen biztatás és milyen reménykeltés lehet? Az első, ami nagyon is komoly, Jézus azt mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ember, te, aki ugyanezt teszed, és ugyanebben vagy vétkes, a másikat megítéled? Szemedben a gerenda és te szálkát akarsz operálni, és az ember visít. Uram! Hát az ehhez már ne hasonlíts minket. De az egyik tizenkelt, a másik egy hiáhú. Pézélyes vagy? Kérdezi az írás. Felelj magadnak. Tolvaj vagy. Uram, ez azért már durva. Te. Te. Aki másokat tanítasz, hogy ne lopj. Te magad lopj-e? Megítéled Júdást, hogy elcsente a tanítványok pénzét. És te? Az írás azt mondja, nem csak az a lopás, amikor elveszel, az is lopás, amikor nem adod oda azt, ami jár. Kié az életed? Az én életem, azt csinálok vele, amit akarok. Az én gyerekem, azt csinálok vele, amit akarok. Nem. Az írás azt mondja, nem a magadé van, hanem azért, aki erre a bizniszre rendkívüli módon válaszolt. Miközben alkudoztak rá, és eladták őt 30 ezüstért egy rabszolga áráért, addig Jézus nem azt mondta, hogy na hát akkor nekem most már legyen, akkor én ebből kiszállok. Hanem engedelmes volt, mint halálig, még pedig a keresztválasz haláláig, és végig csinálta az egészet, és ő is kötött egy fantasztikus üzletet. Nem aranyat, nem ezüstöt, nem vetendő holmit, hanem drága vért, az övét adta azért, hogy neked életed lehessen. Hogy nem az a baj, ha pénzéhes vagy, nem az a baj, ha elloptad magad az Istentől, és nem adtad még oda. Hanem az a baj, hogyha úgy találod, hogy ez így jó, úgy találod, hogy én egy rendes ember vagyok, leéltem egy életet tisztességgel, ha nem mondjanak már nekem ilyeneket. Nem én mondom, ő mondja. A mennyben nem belépő a tisztes élet. A mennyben nem belépő még az egyház fenntartói járulék sem. A mennyben a húsvét adomány se és a templom felújítására adott nagy pénz sem. A mennyben nem belépő a keresztelér, és nem belépő a konfirmációs papír, és nem belépő a presbiternek megválasztott, vagy lelkésznek megválasztott tisztség sem. Egyetlen belépő van. Senki sem mehet az atyához, hanem csak én általa. Az, aki elfogadta azt a nagy bizniszt, aki a bűneit, az elrontott életét adta cserébe Jézusnak. És akkor mindegy, hogy mit mond ránk a sátán. És az is mindegy, hogy miben van igaza, és miben nincs. Amikor oda kell majd állni, akkor azt mondja, ezek nem mennek ítéletre, mert átmentek a halálból az életre. Ezek Jézus érdeméért bűnbocsátot és örök életet kapnak. Ezek a megkegyelmedette. Amazon, az önigazulta, akiken az Isten haragja marad rajta. Ezért, ha Júdást megítélnénk, és azokban a dolgokban, amelyekben magunkra ismerünk, reménységet nyerünk, hogy Jézus érdeméért minden eltöröltetett. Hát ez a kereszt lényege. Bűneinket maga vitte fel testében a fára. Minden bűnünket. Júdás példájából azt is megtanuljuk, hogy azért nem lehet békessége, mert nincs békessége az Isten nélkül valónak. Akinek csak a szája mondja, aztán legfeljebb csak odáig tart, hogy mester, vagy megtanulja, hogy ezekben a körökben úgy illik mondani, hogy Uram, 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 Jézus, és egy jó mondókává válik, hanem Jézus megfér, és azt mondja, nem az, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyetek országába, de mondani lehet, hogy Uram, Uram, de nincs mögötte semmi, akkor inkább hallgass. És mindaddig nem lesz mögötte semmi, amíg ez a Jézus meg nem cselekszi ezt a csodát, Szent Lelke által felnyitja a szemünket, és rájövök, hogy a világ legnagyobb üzletet. Én odaadom a bűneimet, kinek kell? Odaadom elrontott életemet, kinek kell? Ő pedig azt helyette tiszta szívet, újjászületett élete. És megpecsételi a vérével, hogy enyém vagy, mert én teremtettelek, és enyém van,
Mert visszavásároltalak. Júdás nem kapott bocsánatot.
Miért?
Akkor a szörnyű volt a bűne? Ha Biblia arra tanít bennünket, hogy nem. Hogy nincs olyan bűn, amelyet Jézus ne halt volna meg. Nincs annyi bűn, amely ne lenne elég Jézus vére. Hanem a probléma ott volt, hogy hová vitte a Júdás a pénzt? A főkapokhoz. Megbánta ő. Meg is vallotta. Kinek? Embereknek. És elfelejtette lerendezni az élő Istennel. Jézussal. Holnap majd látjuk Péter. Ő is iszonyú dolgot tesz. Átkozódik és szentséggel. És tagadom, nem ismerem azt az embert. De Péter jó helyre vitte. Míg Júdásról az van felírva, hogy nem ismerte föl a helyet, ahol kegyelmet nyerhetett volna. Rossz helyre vitte a bűnbánatát. Rossz helyre vitte a kegyelmét. Minden bűnöd Isten sérti. Jó helyen az Isten szín előtt van. Csak ott van jó helyen. Csak arra van bűnbocsánat. Rúdás elrontott és tönkrement életéből, ha semmi más nem, ezt feltétlenül jegyezzük meg. Nem mindegy, hogy hol fakadunk könnyekre, nem mindegy, hogy kinek mondjuk, mert ha nem találja meg azt a helyet, ahová vinni kell az embernek a bűneit, akkor nem nyer bűnbocsánatot. Akkor a sátán bedarálja, akkor a lelki ismerete halálba kergeti, Jézus pedig arról beszél, hogy ha valaki megismerte már, és befogadta a fiút, tényleg szörnyű bűn az árulás, és tényleg iszonyat, még akár az öngyilkosság is. Na de nincs olyan bűn, amelyre ne lenne bocsánat. Nincs olyan bűn, amelyre ne lenne elég Jézus vére. Judás kimondta, védkeztem, mert elállítom az ártatlan nélt. De nem mindegy, hogy kinek mondja. És nem mindegy, hogy hol mondja. Ennek a szörnyű fajzatnak elrontott életéből és szörnyűséges cselekvés sorozataiból annyi legyen a tanulság, hogy ne ítélkezzünk. Annyi legyen a tanulság, hogy kisebb-nagyobb mértékben bennünk is megvannak ezek. Annyi legyen a tanulság, hogy itt az írás egy csomó mindent nem hoz fel, amiben pedig magunkra ismerhetnénk. Annyi legyen a tanulság, hogyha jó helyre visszük a kegyelem királyi széke elé, akkor bűnbocsánatot és örök életet nyerünk. Erről szól a kereszt. Erről szól a nagy hét. Ennek vannak pozitív és negatív figurái. Ezek a dolgok pedig tanulságunkra irattak meg, hogy bűnbocsánatunk és örök életünk legyen ezáltal. A mindenható cselekedje meg, hogy így lehessen ez a mi életünkben is. Nyissa ki a szemünket, hogy igen, a szörnyűséges Júdás mellé állhatunk, de Isten kegyelméből, ha jó helyre visszük a bűneinket, ha jó helyen mondjuk ki a bűnbánat szavait, védkeztem az ég ellen, a föld ellen, a fele barát ellen, Isten ellen, ember ellen, akkor Jézusért mindez eltöröltetik. Legyen áldott az ő szent nevé, áldjon meg bennünket, hogyha az ő szavát halljuk, meg ne keményítsük a szívünket, mert nincs annál szörnyűbb, mint a bűneinkben meghalni. Mert oda már nincs lehetőség korrigálni. Amikor elcsendesedik, akkor adjunk hálát, ha már ezt komolyan vettük. És életünk Jézusé. Ha már megkötöttük a világ legjobb üzletét, és odaadtuk neki azt a sok szörnyűséget, amit bűnnek nevez az írás, és kaptunk érte tiszta új Jézusért dobogó szívet. Imádkozzunk azokért, akik ezt még nem tudják, akik el vannak kezdve magukkal, hogy ők milyen nagyszerű, rendes emberek, és életük a halálba tart, mert nekik is az a megoldás, ami nekünk volt, nekik is egyetlen név és egyetlen személy Jézus. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy feltárult előttünk Júdás alakja, és nem a korszellemre hallgatva, hanem igédre. Ha te azt mondod, jaj, akkor jaj. Köszönjük, hogy kegyelmedből nekünk már nem kell jajgatni, amikor a magunk életét nézzük. Hát ha életünk egy szakaszában komolyan vettük, hogy Jézus azért jött, hogy nekünk ne jaj legyen, mert azt tudja majd mondani, hogy jól vagyon, jól. Köszönjük, hogyha Jézussal találkozva megkötöttük a világ legjobb bizniszét, mikor átadtuk a bűneinket, és átvettük a bűnbocsánatot, a megigazultságot, és az örök életre való belépést, és annak jogosultságát, szívünk telve hálával, hogy nem bűneink szerint cselekszel, és nem fizetsz a mi álnokságaink szerint, hanem a te véred érdeméért örök életünk van. És azokért könyörgünk, akik ezt nem tudják, mert sosem hallották még, hadd hallják tőlünk. Azokért könyörgünk, akik már olyan sokszor hallották, hogy már unják. Azokért könyörgünk, akiről leperget, mint Júdástól is leperget. Látták, hallották, ahogy Júdás is látta, és hallotta, és szemtanú volt, és mégse. Oda te szent lelked, Urunk, hogy ne hiába szóljon a te igéd, nekik se. Ragadd meg őket, formáld át, és te néked élő, néked szolgáló gyermekeiddé azokat, akik még nem adok. Az, hogy ebben mi bizonságtévő, hűséges gyermekeid lehessünk, akiknek nem csak szája, hanem élete prédikálja, hogy megtörtént a nagy üzlet. Drága véren, visszavásároltatvá, övé vagyunk mindörökre. Legyen áldott, és áldjon meg bennünket, ezt a gyülekezetet vezetőjével, presbitériumaival, Jézusért dobogó szívű, drága híveivel. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki. Amen. A 200. dicséretet énekeljük rendületesen szépen végig, és kérjük a mi Istenünket, hogy maradjon a kegyelmével, hűségével, áldásával, szentelkével mi velünk. 200. dicséretet, hogy maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusom.
Hogy kegyelmedre, mire légy Jézusod, ó, a bűnös világot, tőlébe ne jussod. Ó, maradj szent ígéddel, mire légy megváltod.
Életében, éljünk el és sívogassunk.